kiállításaival és kiállítóival, addig is www.klubradio.hu, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Fél óra kortárs művészetről itt, a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető, Balogh József. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra veszélyhelyzetet hirdetett ki a kabinet, az áradás sújtotta borsodi térségekre. Súlyos az árvízhelyzet Szlovákiában és Lengyelországban is. Ide haza az ellenzéket is be akarja vonni a Fidesz-KDNP a választási rendszer átalakításába, illetve a kisebb parlamentre vonatkozó törvényjavaslat előkészítésébe. Ezt mondta a leendő közigazgatási miniszter a parlamentben. További jelentősebb mennyiségű eső, főleg nyugaton és a középső megyékben lehet, keleten elvékonyodik a felhőzet, nem csillapodik viszont a szél, felmelegedést majd csak csütörtöktől várhatunk. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány Borsodabolyi Zemplén megye mindazon térségére, amelyet árvíz súlyt jelentette ki Bajnai Gordon Miskolcon. Az ügyvezető kormányfő úgy fogalmazott, ilyen esetben gyorsabban jutnak anyagi segítséghez a védekezők. A megyében jelenleg több mint 60 településen védekeznek az ár ellen. Előzőleg az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság vezetője közölte, a Sajón, a Bódván és a Hernádon egyszerre alakult ki árhullám. Vélhetően minden eddig itt meghaladnak majd a vízszintek. A szakemberek felkészültek a települések esetleges teljes kitelepítésére is. Volt olyan időszak, amikor óránként fél méterrel emelkedett a folyók vízszintje, de nem azért, mert megnyitottánk a szlovákiai tározókat, tette hozzá a szakember. Több százan vesznek részt a védekezésben, vízügyisek, tűzoltók, polgári védelmisek, civilek, és várhatóan a honvédség segítségére is szükség lesz. Helyenként már több mint fél méteres hó hullott a Magas Tátrában, ott a kora reggeli órák óta folyamatosan havazik. Május közepén a havazás már ott is aránylag ritkaságnak számít. Az alacsonyabban fekvő helyeken pedig szakad az eső. Az erős szélvihar éjjel fák tucatjait tépte ki a földből. Másút áradás fenyeget Szlovákiában. A délkeleti és északnyugati vidéken a legsúlyosabb a helyzet, de kelet és közép Szlovákiában is számos patak kilépett medréből. Elárasztotta a mezőgazdasági területeket, pincéket, házakat, utakat. 2000 embert telepítettek ki ideiglenesen az otthonából Dél-Lengyelországban. Ott is a heves esőzések okoztak árvizet. Különösen a kislengyelországi és a sziléziai vajdaságban súlyos a helyzet. Több járásban árvízriadót rendeltek el. Vélhetően egy halálos áldozata is van az ítéletidőnek Lengyelországban. Egy férfit magával sodort egy megáradt folyó. Itthon megtartaná a vegyes választási rendszert a Fidesz-KDNP, de megszüntetni a területi listákat. Helyettük a pártok országos listáira szavazhatnának a választópolgárok, jelentette be a leendő közigazgatási miniszter a parlamentben. A frakciószövetség előterjesztése szerint megmaradnának a kompenzációs mandátumok, és megváltoztatnák az egyéni kerületek kialakításának szabályait. A kormánypártok több mint egy évet szánnak az új, kisebb parlament eléréséhez szükséges új választójogi szisztéma előkészítésére, és ebbe bevonnák az ellenzéki pártokat, mondta Navracsics Tibor az országgyűlésben.
A konszenzus komolyan gondoljuk. Ezért csatlakozik az alkotmány módosításhoz és a választójogi törvényhez egy olyan országgyűlési határozati javaslat, amely felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy hozzon létre egy kimondottan a választójogi törvény kidolgozásával foglalkozó paritásos albizottságot, amely megnyitja annak a lehetőségét, hogy az egyébként az országgyűlésben mindösszesen 1/3-ot elérő ellenzéki pártok részt vehessenek a törvényalkotásban 2011. június 30-ig készítse el ezt a törvényjavaslatot, és aztán az Alkotmányügyi Bizottság a bizottsági vitát követően 2011. december 31-ig terjessze az országgyűlés elé. Van alapanyag, nem ragaszkodunk hozzá. A vitához kiindulási pontnak tartjuk.
Lassan-lassan javulnak majd az időjárási körülmények, estig a nyugati és a középső megyékben további esőre számíthatunk, és viharos marad az északnyugati szél. Keleten elvékonyodott a felhőréteg, és ott már kevesebb csapadékra számíthatunk. 10 fok körül van a hőmérséklet, holnap reggel 6-7 fok lesz. Holnap még marad a hideg, borús idő, valamivel kevesebb esővel, de jelentősebb felmelegedés majd csütörtöktől kezdődik. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A szerkesztő Sós Éva nevében is jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hasznosak-e a munkavédelmi oktatófilmek? Eljutnak-e azokhoz, akiknek szólnak? És ők értik-e, használják-e? A közelmúltban erről is vita folyt, de az érdeklődők azt is megtudhatták, mit ellenőriz a munkavédelmi felügyelő a helyszínen. Mindkettő témánk lesz műsorunk első felében. Majd egy újabb népszavazási kezdeményezésről beszélgetünk. Legyen 40 év a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő. A munkaügyi kapcsolatok fejlesztésén dolgoznak majd azok a közvetítők, akik a múlt héten vették át megbízó levelüket. A munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat igazgatóját kérdezzük, milyen feladatok várnak a szolgálat új tagjaira. Már is kezdünk!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Úgy hírlik, parázs vita bontakozott ki a munkavédelmi oktatófilmek bemutatója után, amelyen részt vett a filmrendezője, esztét a munkavédelmi szakértő és a filmek megrendelője is. Erről fogunk beszélgetni az egész ötlet felkarolójának képviselőjével, Gedeon Andrással, az OMFF szóvivőjével, és a rendezővel, Linszky Ivánnal, akiket sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi váltotta ki a vitát, a tetszés vagy a nem tetszés, Gedeon András?
Kritikus megjegyzések és észrevételek váltották ki a vitát, és sok olyan megállapítás, amit gyakorlatilag több mint 20 éve hordoznak magukban az alkotók, és azok, akik ezeket a filmeket használják, hiszen legutoljára 1988-ban volt munkavédelmi filmszemle. Sok minden felgyülemlett ez alatt a 20 év alatt.
Az csapódott most itt tulajdonképpen
ki. Sok mindent hallottunk azzal kapcsolatban, hogy ezek a filmek miért nem állják már meg a helyüket, min kellene változtatni, és hogy milyen irányba kéne elfordítani a munkavédelmi filmeknek a készítését.
A filmrendező operatőrnek mi okozott kihívást, fogalmazzunk így, egy munkavédelmi film forgatásánál? Tudta-e, hogy kinek készül, és hogy mi a megrendelő kívánsága, tehát hogy a kettőt hogy lehetett összeegyeztetni, mert nyilván önnek is voltak elképzelései, és a megrendelőnek is.
Egy pillanatra vissza kell mennünk a legelejére, ugye kritikát kaptak a filmek. Az alkotók védelmében szeretném azért elmondani, hogy 22 éve volt utoljára a munkavédelmi filmfesztivál, azóta magunkra vagyunk hagyva, a munkavédelmi film készítéssel szervezett formában senki nem foglalkozik.
Egyébként nem könnyű feladat, szóval így végig gondolom most én, hogy mi lenne az, ami az én inger küszöbömet elérni, és tényleg nem könnyű feladat jó munkavédelmi filmet csinálni.
A jó munkavédelmi filmhez az kell, hogy visszatérjünk az elejéhez, kell egy-két jó szakértő, akik a szakmának a olyan kiválóságai, akik utána támadhatatlanok. Az ő szakértelmükre alapozva meg kell találnunk azt a megrendelőt, mert nevezzük megrendelőnek ezt, aki végül is megbíz minket a munkavédelmi film készítésével. Meg kell találni azt, aki hajlandó manapság ilyet csináltatni, mert mint tudjuk, éppen a minap került a kezembe egy felmérés, hogy Magyarország azok között van, azt hiszem, hogy 18%-kal költenek kevesebbet a munkavédelemre, mint nem tudom én, egy évvel ezelőtt. Tehát mindenki megfogja a pénzt, ennek ellenére vannak olyan cégek, akik hajlandóak ezzel foglalkozni. Nekünk, miután megkaptuk a feladatot, az a dolgunk, hogy minél korszerűbb, látványosabb formában a mai nézőknek kell, hogy megfeleljenek a filmek, mert ma már azért nem úgy történik ez, mint 20 évvel ezelőtt, hogy leültek egy 16 mm-es vetítő elé, és öröm volt, hogy végre látnak valamit, hanem manapság ez a felnőtt, felnövekvő nemzedék, ez már a tévé előtt ül, a Spektrum, a National Geographic műsorát nézi, ezáltal egy képi kultúrája is sokat fejlődött.
Az ilyen kell jó ötlet. Én továbbra is azt mondom, hogy a rendezőnek oroszlán része van, mert ha van pénz, van megrendelés, van jó szakértő, akkor mi kell hozzá zseniális ötlet?
Nem, eleinte ugye nincs pénz, van jó ötlet, és a kevés pénzből kell valahogy ezt zseniálisan kellene, illetve szeretnénk zseniálisan megoldani ezeket a feladatokat. Tehát természetesen függ attól, hogy milyen jellegű a munkavédelmi film. Más jellegű egy számítógépes munkahelyen dolgozóknak készített film, más pedig az építőiparban mondjuk a segédmunkás részére. Különböző eszközökkel kell élnünk, kihasználva természetesen a film adta lehetőséget.
Azért érték önöket kemény kritikák is, azt olvastam, hogy voltak, akik ipartörténeti emlékeknek minősítették az oktató filmeket.
Igen, az esztéta, nem tudom, elmondhatjuk, Réz András volt, nem szégyen, elég nagy kritikát kaptunk tőle, remélem nem tiltakozik most, hogy elhangzott a neve. Valóban voltak olyan filmek, amiknél én is láttam, hogy IFA teherautó kis rendszámmal egy koszos, mocskos gyárudvaron játszódik, ami lehet, hogy valahonnan előásták, de ezt mindig az alkotó védelmében mondom, hogy ránk szakadt ez az egész 22 év után.
De lehet ezt retrofilmnek is tekinteni, és onnantól kezdve meg már másként nézzük.
Pontosan.
Van-e értesülésük, adatuk arról, hogy mennyire tetszettek a filmek azoknak, akiknek szóltak, és hogy ők mit vártak, várnának el, Gedeon András?
Elsősorban az alkotóktól és a filmek úgymond megrendelőitől voltak visszajelzéseink, akik maguk is készítetnek ilyen filmeket a saját vállalatuk számára. Ez részben annak is köszönhető, hogy ennek a film szemlének a látogatottsága nem volt túl nagy így első alkalommal. Lehet, hogy furcsálták is azok, akiknek ezt meghirdettük a nagy közönségnek, tulajdonképpen egy nemzetközi kiállítás résztvevőinek szólt. Ezzel kapcsolatban mi is levontuk a tanúságokat, hogy a legközelebb, ha ilyet szervezünk, hiszen ez szándékunk, akkor törekedni fogunk arra, hogy ezt elhelyezésben, szervezésben minél közelebb tudjuk vinni azokhoz, akik ezeknek az ötleteknek, ezeknek a filmeknek valóban befogadói lehetnek, és talán meg is fogadják azokat a tanácsokat, azokat az útmutatásokat, amelyek a filmben megmutatkoznak.
Na de azok, akik elmentek, és azok, akik megnézték, nyilván azokkal is beszélgettek. Ők mit mondtak róluk? Volt, akinél elérte bármelyik film is a célját?
Ezt nagyon nehéz lemérni egy filmszemlén keresztül, hiszen ezt egy adott munkahelyen levetített filmmel kapcsolatos visszajelzésekből lehetne mérni. Itt mi elsősorban az alkotók és néhány filmszemle vendég véleményét hallhattuk. Van, aki védte azt az alkotást, amelyet ő odahozott, és volt olyan, aki nem védte, hanem elmondta, hogy az miért ilyen körülmények között és ilyen módon született. Itt hadd éljek egy példával. Lehet, hogy azt mondták, hogy ez a film olyan furcsa volt, eltért a többi munkavédelmi filmtől, és ő azért készítette ezt játékfilmszerűen, mert azok az emberek vettek benne részt a forgatáson, akik átélték azzal a korábban elhalálozott munkással azt az egész munkafolyamatot, és valóban látták, és részt vettek benne, és vállalták ennek az egész történésnek az újraforgatását, újraélését, hogy ezeket a tanúságokat megoszthassák másokkal. Ha ezt az olvasatát nézzük ennek az alkotásnak, ennek egészen más ereje van.
Persze, és valószínű, hogy sokkal inkább elérte a célját, még hogyha abban a körben egészen biztosan. Mennyire volt hasznos a vita a filmrendezőnek? Csinálna-e bármit másként, mint ahogy eddig gondolta, hogy jó?
Hasznos volt a vita természetesen. Természetesen sok mindent másképp csinálnék, és remélem, hogy fogok is csinálni, mert erre hasznos volt, mert legalább felhívta a figyelmet ránk, akik készítjük ezeket a munkavédelmi filmeket. és ezúton lenne jó, hogyha a munkaadói oldal is odafigyelne rá, a munkavállalói oldal. Nekem van egy ideám, hogy ezt az egész munkavédelmi oktatást és filmkészítést, ezt már nem csak a munkahelyeken kell elkezdeni, hanem én szerintem már a kisiskolásokat, középiskolásokat szemléletváltásra kéne valahogy nevelni, mert amíg ezek a gyerekek nagyon szívesen, nem tudom én, biciklizés közben hordják a térdvédőket, a sisakokat, azokat a védőfelszereléseket, és örömmel veszik, a munkahelyen úgy kellett eddig könyörögni, hogy vegyenek sisakot, vegyenek kesztyűt saját érdekükben. Tehát én most is van egy filmtervem, ami már egy pályázatra be van adva, hogy kisiskolásoknak készül, amelyben én az állatvilágból vett példákat hozom föl a gyerekeknek, lásd, hogy a teknősbékának páncélja van azért, hogy megvédje őt, ezért hordja sisakot, a rinoszérosznak vastag a bőre, ezért hord a munkavédelmi ruhát, a kesztyű és egyebek. Tehát ilyen egy biológus és munkavédelmi szakember, és a gyerekek tárgyalnák ezt meg, és a látványos képekben mutatnánk be. Tehát ezzel csak azt szerettem volna illusztrálni, hogy nem elég egy munkavédelmi filmet oda tenni akkor a munkavállaló elé, hanem ezt az egészet már el kell kezdeni iskolás kortól kezdve. És ez is nagyon szépen hangzik, hogy a láthatatlan veszélyek ellen védekezzen, hogy aztán majd öregségére ő ne egy rokkantként menjen nyugdíjba, nem tudom én mikor, hanem ő szép boldogan éljen. Ez nagyon olyan romantikusan és kicsit gicsesen hangzik, de hát ez volna a fő cél.
Reméljük, hogy el fogja érni a célját. Az elmúlt percekben a munkavédelmi filmekről beszélgettünk. Linszky Ivánt elengedem, Gedeon Andrástól pedig azt kérem, hogy maradjon még itt, mert néhány perc múlva folytatjuk egy másik munkavédelmi témával. Önnek pedig köszönöm, hogy
eljött. Én is köszönöm.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Reklám.
Segít, kérlek, a gyermekre nem halálos betegség.
Kérjük, hogy adója 1%-ával ön is segítse a Gyermekrák Alapítványt. Segítsen! Egy fillér éve se kerül.
Köszönöm, hogy segítettél.
www.gyermekrák.hu. Készült a Gyermekrák Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet megbízásából.
Egy férfi felszáll a buszra, ahol lögdösődésbe, majd szóváltásba keveredik. Később ugyanez a személy a pályaudvar előtt találkozik a barátjával, aki szóvá teszi, hogy túl hosszú a kalapján a passzomány. Hát ez nem túl érdekes sztori, valljuk meg. Gondolnák, hogy ebből három színész mégis ki tud hozni egy olyan előadást, hogy a közönség a könnyeit törölgeti a nevetéstől. Mondjuk tegyük hozzá, hogy három remek színészről van szó, és Dörner György, Gáspár Sándor és Bán János több évtizedes barátsága egészen biztosan hozzájárul a darab sikeréhez.
Egy regisztrált újságcikk, amiből írt a Raymond Queneau 99 variációt, ami azt jelenti, hogy akár az író jelenetnél. Az író jelenetben van egy, aki gyakorlatilag dől a szó a szájából, és nem mond semmit, és van a másik, aki pedig az alapvető írási paraméterekkel sincs tisztába. Tehát ez két külön megfogalmazása a történetnek, csak ezt mi összehúzzuk egy jelenetté. Vagy akár a néma film, ahol ugye szavak nélkül játsszuk el magát a történetet. Vagy akár a szavaló kórus, ahol versben mondjuk el ugyanezt, vagy akár a koncert jelenet, ahol elénekel.
És még legalább 30 féleképpen mesélik el ezt a történetet. A darab egyik csúcspontja a színházi próba jelenet. A színészek nagyon fegyelmezettek, hiszen az előadás az elmúlt 28 évben semmit sem változott, de itt vannak a művészek számára is mulattató pillanatok.
Az előadás egyik legnagyobb értéke, hogy időnként interaktívvá tud válni. Tehát a néző mindenképpen jelen van az előadásban. Most az, hogy mit tudom én, a próbában esetleg a Dörének, akinek egészen civil módon vág az agya, és talán nem csak az én számomra, meg tud lepni bennünket. Mondjuk például engemet, én eléggé röhögős vagyok, és ott bizony elnevetem magam, de abba a szituáció, vagy abba a jelenet felépítésbe, abba belefér.
Egy feledhetetlen este. Stílusgyakorlatok 601-től Bán Jánossal, Gáspár Sándorral és Dörner Györggyel. Ma este 7 órától a Comedium Színházban.
Reklám hangzott el. Zöld klub.
környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 óra 30 perctől.
A Zöld Klubot támogatta a Magyar Villamosművek ZRT.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Az alpinisták munkájánál mutatták be a munkavédelmi felügyelők, hogy milyen egy munkavédelmi ellenőrzés. Mit vizsgálnak, mit kérdeznek, mire figyelnek elsősorban. Bár meg kell jegyezni, hogy éppen az alpinistákat igénylő munkáknál történik a legkevesebb baleset, vagy éppen egy sem. A telefonnál Szakály Klára, az OMMF munkavédelmi és információs módszertani osztályvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És változatlanul itt ül velem a stúdióban Gedeon András, az OMMF szóvivője. Hárman fogunk beszélgetni. Gedeon Andráshoz fordulok. Valóban ennyire biztonságosan dolgoznak az alpinisták?
Pontosan a munkájuk veszélyessége miatt komoly hangsúlyt fektetnek a munkavédelemre és a védőeszközeik megfelelő használatára. Részben ezért egy nagyon jó lehetőség volt arra is, hogy bemutassuk a munkavédelmi felügyelőnek az ellenőrző munkáját, hiszen itt számos szempontot meg tudtunk jeleníteni, láthatóan és hallhatóan, amiből más is fel tudja térképezni, hogy miből áll egy ellenőrzés. Hogy ez egy valójában emberi kapcsolat, hogy igazolja magát egy munkavédelmi felügyelő, elmondja, hogy miért van itt, megkeresi a munkának a vezetőjét, az adott vállalkozásnak a vezetőjét, ahogy azt a munkavédelmi ellenőrzéseken szokás, a személyi feltételeket, a tárgyi feltételeket, a szervezési feltételeket úgymond kéri számon, nézi meg a munkavégzés helyén.
Létezik egy ingyenes munkavédelmi tanácsadó szolgálata, amelynek Szakály Klára a vezetője. Mi az a legáltalánosabb kérdés, amivel önökhöz fordulnak?
A legáltalánosabb kérdés, amelyel bennünket megkeresnek, az még mindig a kockázatértékelés témaköréhez kapcsolható.
Vagyis?
Vagyis legtöbben azt kérdezik, hogy egy jó kockázatértékelés elkészítésénél melyek azok a gyakorlati szempontok, melyek azok a tényezők, amelyek mindenképpen elengedhetetlenül nézni kell, vizsgálni kell, és mérlegelni kell az esetleges szükséges intézkedések megtételét.
Akkor ez a legbonyolultabb is, tehát nem véletlenül, hogy ezt kérdezik mindannyian?
Én úgy ítélem, hogy igen, valóban a munkáltatói kötelezettségek közül a kockázatértékelés az egyik legösszetettebb feladatkör, hiszen itt magát a munkakörnyezetet, az egyes munkaeszközöknek a veszélyforrásait, veszélyhelyzeteket fel kell mérni, és átfogó képet kell kialakítani a megelőzés szempontjából.
És azt lehet ugye mondani, hogy a hányféle munkahely, munka, ugye annyi van, féle feladat.
Annyi körülmény, vagy, igen, így igen. Van, annyi körülmény, annyi munkakörülmény, annyi eltérő helyszín, annyi eltérő munkaeszköz, és természetesen annyi ember, aki ezeket a feladatokat elvégzi és végrehajtja.
Önök nagyjából már tudják ezeket tipizálni? Csak arra gondolok, hogyha két egészen más szakmából érkező kérdés van, akkor már úgy nagyjából föl vannak készülve, hogy mik azok a súlypontok?
Igen, hiszen gyakorlatilag a tanácsadó szolgálatnál a feladatot a munkavédelmi felügyelők közül kiválasztott nagy gyakorlati tapasztal rendelkező kollégákkal együtt látjuk el, ami azt jelenti, hogy nem csak adminisztratív oldalról, hanem a gyakorlati élet oldaláról is rendelkezünk olyan tapasztalatokkal, hogyha valaki egy adott munkakörnyezetet említ, akkor már tudjuk azt, hogy ott általában melyek azok a gépek, munkaeszközök, amelyek előfordulnak, ezeknek a veszélyforrásait próbáljuk tipizálni mi is, úgy használni és úgy alkalmazni a gyakorlatban, hogy megkönnyítsük a kockázatértékelés végzők feladatait.
Gedeon András nyilván már számos vizsgálatnál jelen volt, hisz munkaköri kötelessége és valamilyen szinten. Mi az az első dolog, amire a felügyelő rákérdez, vagy az az első hiba, amit rögtön észrevesz? Mi az ön tapasztalata?
Van olyan hiba, ami már messziről látszik, például egy védőeszköz viselésének az elmulasztása, vagy egy korlát hiánya, vagy egy olyan rendezetlen, önmagában is sok veszélyt hordozó munkakörnyezet, ahol sokkal nagyobb a botlás, a lezuhanás kockázata, ezek messziről látszanak. De hogyha odalép egy munkavállalóhoz a felügyelő, akkor rögtön meg fogja kérdezni, hogy ő most kinek a megbízásából dolgozik, milyen feladatot végez.
Ez az első kérdés.
Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a munkáltatóval szemben járnak el a felügyelők.
Tehát amikor azt látjuk a tévében, hogy egy építőipari cégnél egy munkaügyi ellenőrzés van, és mindenki szalad, amerre lát, akkor nyilvánvaló, hogy az az első kérdés, hogy kinek a megbízásából dolgoznak, mert akkor feltételezhető, hogy nagyon sok feketén foglalkoztatott ember volt. voltot.
Igen, ez a munkavédelmi ellenőrzés szempontjából is fontos, hiszen ezeket a védőeszközöket és a biztonságos munkavégzés feltételeit azt munkáltatónak kell biztosítania. És ahogy említette, a munkaügyi ellenőrzésnél is lényeges, hiszen hogy ki foglalkoztat jogszerűen vagy jogszerűtlenül, az ilyen helyzetben tud eldőlni.
A munkavédelmi tanácsadó szolgálathoz akár névtelenül is lehet fordulni, de ahhoz, hogy tanácsot tudjanak adni, sok esetben a helyszín, a munkavégzés helye is fontos lehet, gondolom én. Hogyan kerülhető meg ez a probléma? Tehát hogyan tudnak valakinek segíteni, aki nem akarja ezeket felfedni? Egyáltalán tudnak-e neki segíteni?
Természetesen, hiszen a, mint ahogy említette is, a szolgáltatás lényege, hogy anonimitás mellett vehető igénybe, tehát igyekezzünk megőrizni annak a személynek a függetlenségét, aki hozzánk fordul, és pártatlanságát. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a jogszabályi alap lehetővé teszi, hogy egy belső működési szabályzatot dolgoztunk ki, amelynek keretében van mód arra is lehetőség is, hogy adott munkáltatói környezetbe is ki tudunk menni. Természetesen ezt szintén anonim módon lehet megvalósítani.
Volt erre már sokszor példa?
Igen, az utóbbi időben meg kell, hogy mondjam, egyre nagyobb számban veszik igénybe a szolgáltatásunknak ezt a részét.
De vajon miért szeretnék, hogy így anonim módon történjen ez?
Tulajdonképpen ez abból adódik, hiszen az OMM-nek valójában egy ellenőrző hatóság, aki tulajdonképpen a előírt jogszabályok betartását ellenőrzi. Ugyanakkor a tanácsadó szolgálat keretében egy segítséget nyújtunk, és miután ez ugyanez a hatóság látja emberekben, még megfogalmazódik az a kételj, hogy ne talán a tanácsadó szolgálat tevékenysége és a hatósági munkát ellátó felügyelők között és a munka között egy átjárhatóság van.
De ugye nincs, tehát nyugtassuk meg a hallgatókat.
Megnyugtathatjuk a hallgatókat, hogy ezt a lehetőséget maximálisan kizártuk, hiszen ez a szervezet az OMMF szervezetén belül a hatósági munkát ellátó és annak szakmai irányítását ellátó munkavédelmi főosztálytól függetlenül, közvetlenül munkavédelmi elnök helyettes alatt integrálódik a szervezetbe, tehát teljesen független önálló egység.
Tehát nem jutnak át az információk?
Nem jutnak át az információk egyik területről a másikra.
Mennyire tipikus az mostanában, hogy mondjuk egy munkavállaló kér segítséget önöktől, mert például úgy érezheti, hogy a munkaadója nem tartja be a szabályokat, és fél, mert úgy érzi, hogy veszélyben van.
Nekem mondjam, a szolgálat közel 3 éves működési időszaka alatt az idei évben tapasztaljuk azt, hogy egyre nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk a munkavállalók.
Vagyis 3 év kellett ahhoz, hogy elnyerjék úgymond a bizalmukat.
Így van, és nagyon-nagyon sokan kérnek most már tanácsot arra vonatkozóan, hogy egy adott munkakörnyezet kialakításánál melyek azok az előírások, amelyet be kell tartani, milyen egyéni védőeszközöket kell mindenképpen számukra biztosítani, tehát próbálnak élni a törvény adta jogai.
Játszunk tovább ezzel a gondolattal, vagy vigyük tovább ezt a gondolatmenetet, tehát mondjuk kér egy munkavállaló segítséget, anonim módon önök megnézik, elmennek, és aztán kiderül, hogy teljesen jogos az, amit ő fölvetett. Ilyenkor mit tudnak neki javasolni?
Neki két lehetősége van a jogorvoslatra. Egyrészt panaszbejelentéssel élhet a billetékessége bíró munkavédelmi felügyelőség felé, ahol szintén élhet adatainak zártan kezelésével. Tehát kérheti azt, hogy amikor vizsgálják adott helyen azt a tényezőt, hogy mennyibe felelnek meg a munkavédelmi előírások, akkor ő névtelen maradhat. Tehát adatait zártan köteles kezelni a hatóság a teljes eljárás időszaka alatt. Nem adhatják ki, hogy ki volt az, aki ezt a bejelentést vagy ezt az észrevételtette a felügyelőségen.
Akkor most megint ugorjunk vissza egy kérdés erejéig a munkavédelmi felügyelőkre. Korábban arról beszélgettünk, hogy mit csinálnak, mit néznek legelőször. Mi történik akkor, hogyha szabálytalanságot talál a felügyelő? Mit kell tennie enyhébb és mit súlyosabb esetben? Gondolom, hogy nagyon szigorúan le van írva az ő feladatkörükben, hogy mikor mit tehet és mit köteles tenni.
Mindenképpen meg kell különböztetni a szabálytalanságokat és azt a súlyos veszélyeztetés aláes helyzetet, amikor már a munkavédelmi felügyelő sem elég, hogyha ingatja a fejét, vagy hogyha azt mondja, hogy ennyi, hanem bizonyít komolyabb fellépést igényel az, hogy ez a szabálytalanság, ez a veszélyeztetés megszűnjön. Tehát ilyenkor biztos, hogy kötelezik a munkáltatót arra, hogy azt a helyzetet számolja föl. Olyan is előfordulhat, hogy megtiltják egy adott eszköz, vagy egy munkavállaló tevékenységét addig, amíg vissza nem állítják azt az állapotot, amiben ez veszély és kockázat nélkül folytatható az a tevékenység. Nyilván a hatóság az élhet ilyen helyzetben a bírságolás kényszerítő eszközével is, hogyha másként nem tudja elérni, hogy az adott dolgozó az biztonságos és egészségre nem veszélyes körülmények között dolgozzon.
Végezetül megint csak a munkavédelmi információs és módszertani rendszerről beszélgessünk, illetve erről a tanácsadó rendszerről. Hogyan mérhető a haszna a tanácsadó szolgálatnak? Mert ugye sokféleképpen lehet mérni mindennek a hasznosságát. Két dolog jutott eszembe, hogyha minél többen keresik, vagy hogyha minél kevesebben keresik. Tehát önöknek mi a siker? Mindegyiknek tudjuk, hogy van előnye is, hátránya is. Mi mutatja az önök szolgálatának az eredményességét, legalábbis ön szerint?
Véleményem szerint a szolgálatunk hatékonyságát így van, ahogy ön is említette, két oldalról lehet nézni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy egyre többen keresnek bennünket, és én úgy gondolom, hogy mi is még a szolgáltatás abban a szakaszban van, amikor annak kell nagyon örülnünk, hogy minél többen keresnek fel bennünket, és tesznek hozzánk fel kérdéseket, hiszen ezzel tudjuk alapvetően